Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, és mi más lenne a témánk, mint a negyedik hullám, a koronavírus, a megelőzés, a harmadik oltási lehetőség, és sok minden más, amivel összefüggésben van. Szia Szabolcs, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szervusz István, köszöntöm a hallgatókat.
Szabolcs, mi az aktuális helyzet, hiszen azt halljuk az országos médiákból, hogy emelkednek az esetszámok, és talán, és sajnos a halálesetek száma is.
Igen, elindult a negyedik hullám, és hogyha úgy nézzük, akkor tulajdonképpen nem is most indult el, mert ez már júliusban látszott, csak ugye júliusban olyan alacsony esetszámok voltak, de onnantól felfele egy folyamatos, egyenletes esetszám növekedés észlelhető. Most viszont már lényegesen magasabb kórházi ápolás és intenzíves ellátásra szoruló esetszámok vannak szerte az országban.
Hogy állunk mi mondjuk az országos összehasonlításokban? Milyen adatokat láttok ti? Mi az, ami aktuális itt Kiskunhalason?
Hát jelenleg Kiskunhalason súlyos beteget ugye nem ápolunk. Viszonylag alacsony a kórházi ápolásra szoruló eseteinknek a száma, és akik intenzív ellátásra szorulnak, azokat a betegeket egyenlőre Kecskeméten a megyei kórházban látják el.
Ezt régiósan te szoktad nézegetni az adatokat, hogy állunk ilyen tekintetben, hiszen nagyon-nagyon sokan emlegetik az átoltottság mértékét, és ha jól emlékszem, amikor legutoljára beszélgettünk mondjuk fél évvel ezelőtt, akkor azt mondtad, Kiskunhalas, illetve a térség nem annyira jól áll ebben a tekintetben.
Hát ez sajnos továbbra sem változott, tehát a járás vonatkozásában és a megye vonatkozásában is ugye az országos átlagtól azért el vagyunk maradva, ami ugye előnyünk mondjuk Budapesttel szemben, hogy azért Budapesten nagyon nagy a népsűrűség, sokkal kevésbé megoldható a távolságtartás, viszont Budapesten ugye pont tegnap érkezett haza az egyik fiam Budapestről, és érdeklődtem tőle, hogy és akkor ott mi van a maszk használattal. Azt mondja a bánk, hogy 10 emberből már 4-5 saját maguktól használják a maszkot például tömegközlekedésen, vagy boltokban. Azért, hogyha körbe megyünk Kiskunhalason, ezt mindig nem látjuk.
Abszolút nem látjuk szerintem, tehát én is azt gondolom, még mindig azt gondolom, hogy nagyon felelőtlenek vagyunk így valamennyien, de mit kell tudnunk erről a negyedik hullámról, hiszen azt mondják, hogy ez a nem tudom hanyadik variáns és mutáns, hogy minden eddiginél dinamikusabban terjeszt.
Igen, a delta variáns, ez tulajdonképpen ugye egy Indiában kialakult, és ugye amikor nálunk a harmadik hullám ment, akkor Indiában nagyon magas betegszámok voltak, akkor már ott a delta variáns fertőzte az embereket, és szépen lassan, ugye, ahogy a világ különböző desztinációi között mozognak az emberek, ez a világ összes föld részére átkerült. Mivel a delta variáns alapjában véve abban különbözik az eddigi mutánsoktól, a brit mutánstól, vagy az eredeti SARS-CoV-2 vírustól, hogy egy sokkal virulensebb, sokkal erőteljesebben szaporodik, ezért kiszorítja tulajdonképpen a régebbi mutánsokat. A vírusoknak az a speciális tulajdonsága, hogy csak emberi sejten vagy élő sejten belül képesek, sajnos ugye ez minket talált meg, élő sejten belül képes szaporodni. Amikor sejten kívül van, akkor a vírus egy olyan, mintha egy ilyen alvó állapotban lenne, tehát szaporodásra nem képes, viszont a nyálkahártyán és a sejtfelszínen áthatolva, a sejthártyán áthatolva, a delta variáns 1000-szer agresszívebben szaporodik, mint bármelyik előző mutáns.
Ahogy vizsgálták, és tudom, hogy folyamatosan követed a hazai és a külföldi szakirodalmat, mitől olyan erőteljesen fejlődik ez, és mitől terjeszt ennyire ezt a vírust, miért hordozza ennyire magában?
Mert hogy a delta, az miért ilyen agresszív? Tulajdonképpen ez egy ilyen szerencsétlen történet. Azt gondolom, hogy ugye azzal, hogy elkezdtünk védekezni ellene, és a védőoltásokat elkezdtük használni, ő is olyan életbe maradási késztetésnek van kitéve, amivel a tudománynak, az orvostudománynak, az emberiségnek a védekező mechanizmusaira adott választ. Tehát ahogy fejlődik a tudomány, és például ugye a védőoltásoknak a megjelenésével és használatával, ez a vírus csak életbe akar maradni. Ahhoz az szükséges, hogy ő most gyorsabban szaporodjon, mint az előző, vagy bármelyik korábbi, mert egyébként szépen elülne ez az egész járvány. Ahhoz, hogy ezt továbbra is mi tartsuk kézbe, és ne a vírus, ahhoz az szükséges, hogy ennél egy lényegesen magasabb átoltottság legyen, mert akkor járunk a vírus előtt. Ha utána szaladunk, az már megint súlyos áldozatokkal fog járni, nem csak a kollégáimra nézve, hogy szkafanderbe fogunk dolgozni, újra fél évet, esetleg mobil járványkórházat kell kinyitni, mert úgy fog emelkedni a betegszám, hanem a betegekre is, mert az, hogy ez ezerszer erőteljesebben tud szaporodni, mint egy korábbi mutáns, ez azt is jelenti, hogy a megbetegítő képessége az sokkal magasabb. Sokkal gyorsabban szaporodik, amikor megfertőz egy oltatlant, az oltottban lassabb a szaporodása, mert ott eleve a védekező mechanizmusaink, vagy aki már átesett fertőzésen, és egy természetes immunválaszt tud produkálni a ismételten bekerülő vírus ellen, természetesen ott azonnal ugye a tüskefehérjéit lefedik az antitestjeink, és így nem tud a sejthez kötődni, és a sejthártyán keresztül a sejtbe bejutni.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, és a negyedik hullámról beszélünk, a prevencióról, az átoltottság mértékéről, és mindennel, ami ennek kapcsán fölmerül bennünk, aktualitások, okozatok, következmények. Szabolcs, mi van ebben a harmadik védőoltási lehetőséggel? Te hogyan látod? Tudom, hogy te magad is fölvetted ezt a harmadik védőoltást.
Igen, a harmadik oltás körül kezdetben, amikor még Magyarországon a harmadik oltás elérhetővé vált, nem voltak teljesen egyértelműek a szakirodalmi adatok, meg a közlések. Jelen pillanatban már azért a világ szakértői és hatóságai is megegyeznek abban, hogy a harmadik oltásnak van jelentősége. Ugye az Egyesült Államokban a harmadik emlékeztető booster oltását a Pfizernek engedélyezték is, sőt ugye az FDA, az amerikai gyógyszerügyi hatóság augusztus 23-án a nem veszélyhelyzeti engedélyét is kiadta a Pfizer védőoltásának. Ez azt jelenti ugye, hogyha a veszélyhelyzetet megszünteti a kormányzat, a védőoltás akkor is használható, és egy ugyanolyan engedéllyel bír, mint bármelyik másik gyógyszerünk.
Szabolcs, te felvetted a harmadikat, milyen tapasztalatokat szereztél ez alkalommal, hiszen akkor is beszéltünk, hogy felvetted az elsőt, felvetted a másodikat, a harmadiknál mit éreztél magadon?
Pont ugyanannyit éreztem, mint az elsőnél meg a másodiknál. Balvál fájdalmam volt egy napig, és igazándiból én lehet, hogy a szerencsések közé tartozok, én nem lázasodtam be, nem voltam gyenge, nem voltam levert. Az esetek jelentős részébe pont ugyan ennyire alacsony szintű, vagy kevés mellékhatás, vagy oltási reakció következik be. Én folyamatosan követem ugye a kórházban, és a kollégáink is, a hozzánk beérkező betegeket. Én a szakrendelésemre érkező betegektől is, mintől mindig meg szoktam kérdezni, hogy milyen oltást kapott, hány oltást kapott, volt-e mellékhatása, és a betegek közül nagyon-nagyon kevesen mondják el azt, hogy igen, ő egy napig lázas volt, vagy két napig gyengének érezte magát, leverte az oltás a lábáról, de mi ez ahhoz képest, hogy intenzív osztályon milliókat ölünk abba bele, hogy életbe tartsuk esetleg a beteget, és az is jelen pillanatban, miután még mindig nincs gyógyszeres megoldás a kezünkben, teljesen bizonytalan kimenetellel lehet számolni.
Szabolcs, miért ajánlod a harmadik oltást, miért fontos ez, és egyáltalán ki és mikor veheti föl, mondjuk aki fölvette már az első kettőt?
Tehát először menjünk oda-vissza, hogy ajánlom azt, hogy az első oltást vegye föl, aki nem vette föl még az elsőt se, mert ezekből még mindig nagyon sokan vannak a térségünkben. Ma is találkoztam olyan beteggel, aki bejött hozzám, bizonytalan panaszai vannak, vagy a másiknak meg több betegsége van, és nincs beoltva. Ha megbízik az orvosában azzal kapcsolatban, hogy mit csináljon a szívével, a rossz veséjével, vagy a cukoranyag cseréjével, és az inzulinját úgy adja minden nap, ahogy én azt elrendelem, akkor azt az egy oltást miért nem tudja saját magától is eldönteni, bár nem kell, hogy ő döntsön róla, hiszen az egy teljesen hamis információ, ami terjed az emberek között, hogy ezért az orvosok nem vállalnak felelősséget. Ilyen nincs, hogy egy általunk beadott injekcióért nem vállaljuk a felelősséget. Senkivel nem iratunk alá ilyen papírt, hogy az övé minden felelősség, és a kórház vagy a beadó orvos nem vállal semmit. Tehát én azt mondom, hogy az első oltást azt mindenféleképpen azt kellene forszírozni, és a teljes oltási sort utána ugye be kell fejezni. A harmadik oltásnak ott, akik 60 év felettiek, vagy nagy kockázatúak, vagy közel fél éve kapták a második oltásukat, azoknál érdemes a harmadik oltást is felvenni. Ugye én is augusztus 20-a előtt vettem fel a harmadik oltásomat, és megmondom őszintén, nem nézettem magamnak külön ellenanyagot. Mert mit tudunk meg, hogyha megméretjük az ellenanyag szintünket? És ugye itt Kiskunhason, Kiskörösön, a környékben a színlabnak a metodikájával lehet ellenanyag szintet mérni, amire azt mondja a laboratórium, hogy 50 felett van védettség. 50 alatt nincs védettség. De kérdezem én azt, hogy a 45 ezres vagy 45 ezer rig kalibrált méréseknél, amikor valakinek 40 ezres az ellenanyagja, én 43 ezres ellenanyagot láttam legmagasabbat betegnél eddig, három oltás után úgy, hogy tavasszal beteg volt, tehát ott nagyon magas ellenanyag szinteket is el lehet érni. Hol van az az érték, amikor azt mondom, hogy elfogyott a védettségem? 100-nál? 1000-nél? 10 000-nél? Vagy 20 000-nél, vagy 1500-nál, vagy 800-nál. Tehát az ember ezt nem tudja meghúzni, hogy hol van az az ellenanyagszint, ezért igazándiból nagy értelme nincsen ellenanyagszintet mérni. Az biztonsággal elmondható, hogy akinek 1000 alatti ellenanyagszintje van, annak biztos, hogy érdemes felvennie a védőoltást, de senkit nem szeretnék arra biztatni, hogy menjenek el a laborba, fizessenek érte 7000 forintot, és méressék az ellenanyag szintjüket. Mert nincs orvosi relevanciája.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, és mi másról, mint a negyedik hullámról beszélgetünk, és ez lesz a folytatásban is, de most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, és mi másról beszélgetnénk, mint a koronavírusról. Sajnos ez az aktualitás, hiszen folyamatosan napról napra emelkednek az esetszámok. Itt Halason talán kevésbé érzékeljük mi ezt, de hát nagyon-nagyon kell figyelni, és a prevenció mindennél fontosabb. Szabolcs az előző etapban arról beszélte, hogy mekkora jelentőség van az első védőoltásnak, ami a legeslegfontosabb, illetve a harmadiknak. Nagyon sokan azt mondják, szakemberek szájából hallom és olvasom, hogy ha valaki kínait, illetve orosz vakcinát kapott az első kettőre, akkor a harmadik legyen más. Én azt hallottam, hogy Pfizer vagy Moderna. Ennek mennyire valós az értéke ennek az információnak?
Ez biztos, hogy így van. Az az érdekes ezzel, hogy ugye számos országban, elsősorban Angliában kezdettől fogva ugye alkalmazták azt, hogy az AstraZeneca oltás, ami tulajdonképpen nagyon hasonló, vagy majdnem ugyanolyan, mint az oroszok által fejlesztett Sputnik vakcina, tehát egy vírusvektor vakcina, arra Pfizerrel oltottak rá. Tehát sok orvosi tapasztalatunk van nagy betegszámmal, a vektor vakcinára való ráoltással, mRNA-s vakcinával. Fordítva ez nem igaz. Tehát arra nincs nagyon orvosi közlés, nagyon megfelelő esetszámmal, tehát több tízmilliós esetszámmal, hogy ez fordítva is működik. Én beszéltem a Szabó Gáborral, aki Karikó Katalinnak a közvetlen munkatársa és egy kardiológus kollégánk, mielőtt beoltattam magamat. És ő azt tanácsolta, hogy a Pfizerre csak Pfizer homológ oltási sort használjunk, esetleg, ha nem hozzáférhető, akkor Modernát. Tehát az mRNA-s vakcináknál egy homológ oltási sort érdemes végigvinni, ugye ezt csinálja Izrael, az Egyesült Államok, Kanada, nagyon sokan. A vektorvakcinákra, tehát Sputnikra, vagy a teljes elölt vírusra, a Sinopharmra, ugye a kínai vakcinára, meg hogyha egy mRNA-s vakcinával ráoltunk, akkor nagyon magas ellenanyag titereket lehet még azoknál az időseknél is mérni, akiknek alacsony volt a Sinopharmmal mért ellenanyag titere. Ugye nagyon sok betegünk kíváncsi, és kíváncsiságból méretik. Engem nagyon sokan fölhívnak, hogy főorvos úr, ez mit jelent? Mert kifizeti, megcsináltatja, és nem tudja, senki nem interpretálja neki, és ő nem érti, hogy ez mit jelent, ez a szám, amit megkapott. És ugye így van összehasonlítási alapom arra is, hogyha mondjuk Sinopharmra vagy Sputnikra ráoltunk egy Pfizerral, akkor 20-30 ezerre is felemelkedik, még sokszor az időseknél is, amikor előtte úgymond alacsony ellenanyag szintje volt, tehát őnáluk mindenképpen érdemes a harmadik oltást minél gyorsabban felvenni, hogyha eltelt a kötelező 4 hónap, de 6 hónapot meg ne várjuk meg.
Ez egy nagyon fontos információ, hiszen én magam pedagógus vagyok, és pedagógus körökben mozog elsősorban, és ott nagyon-nagyon sokan az én környezetemben, nagyon sokan kacérkodnak a gondolattal, hogy a harmadikat is beadassák, hiszen mi ugye áprilisban, illetve májusban kaptuk meg az első és a másodikat, általában itt Kiskunhalason. Mi a teendő, aki úgy dönt, akár pedagógus, akár nem, hogy a harmadikat föl szeretné venni itt Kiskunhalason?
Ez nagyon egyszerű, az oltások szinte korlátlanul a rendelkezésünkre állnak. Online felületen, vagy az EST-n, vagy a koronavírus.gov.hu-n rá kell menni arra, hogy időpontfoglalás. Az időpontfoglalásnál az ember bejelöli a kórházat, hogy a Kiskunhalasi kórházba szeretné megkapni, és foglal egy időpontot saját magának internetes felületen. Ezt 1-2-3 napon belüli időpontokat tudunk folyamatosan biztosítani. Megjelenik az időponton, behozza ugye az előző kettőnek az oltási kártyáját, mert ha nem nálunk kapta, akkor nem biztos, hogy ugye a mi informatikai rendszerünkben az nincs rögzítve, hogyha a házi orvosánál kapta meg, de az a legegyszerűbb, hogyha behozza az előző két oltásának az igazolását, és ez alapján ugye a kollégáim eszerint az elv szerint fogják beoltani, kaphat Pfizerre Sputnikot a beteg, ha ragaszkodik hozzá. De nem tanácsoljuk.
Egyértelmű volt. Ez még szöget ütött a fejembe az előző gondolatmenetednél, hogy ez a 4-6 hónap. Ez most azt hiszem, hogy teljesen aktuális, mondjuk azok számára, hogy tömegesen kaptuk meg akkor a védőoltást, hogy most ebben az időszakban kéne fölvennünk a harmadikat.
Így van, tehát én azt gondolom, hogy most nagyon sok embernek kellene a harmadik oltást megadnunk, és azzal nagyon sokat javíthatunk azon a helyzeten, hogy ne legyenek olyan magasak a betegszámok, bár 2 oltással is, nem súlyos tünetekkel, de azért kollégáim is megfertőződtek már, és azt hiszem, hogy az emberek elég felelőtlenek ahhoz, hogy nem élnek azzal, hogy teszteltessék magukat. Egy csomóan vannak olyanok, akik felső légúti tünetekkel, azért, mert nincs ízérzés meg szaglásvesztése, és eddig ugye ez súlykolta mindenki a fejébe az embereknek, hogy a koronavírus az bizony ezzel jár, a delta nem feltétlenül. A delta fiatalokat betegít meg leginkább, vagy a fiatalokat is súlyosan meg tudja betegíteni, ebben tér el legjobban a korábbi mutánsokkal, vagy korábbi törzsekhez képest, Tehát nézzük meg, Romániában több száz gyerek van súlyos állapotban, kórházban. Vannak olyanok, akik lélegeztetésre szorulnak. Az Egyesült Államokban szintúgy. Nagyon alattomos, és ugye a 12 év alatt a gyerekeinket még nem is tudjuk oltani. Nekem minden gyerekem be van oltva, ugye a legkisebb is most már elmúlt 14 éves is, és senkinek a családból a védőoltástól nem volt baja, tehát mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy éljen azzal a lehetőséggel, hogy vegye fel az elsőt, aki nem vette fel utána a másodikat, és aki pedig megkapta, és eltelt 4 hónap a második oltásától, az ne várja meg azt, hogy 6 hónap is elteljen, hanem 4 és 6 hónap között a harmadik oltást is célszerű ellenanyag mérés nélkül felvenni. Azok az emberek már tudják, hogy ez védő oltás, nem támadó, tehát a magyar nyelv annyira szépen fejezi ki azt, hogy miről van szó. Portugáliában 98%-os a lakosságnak az átoltottsága. Azért egyébként, mert Portugáliában a poliomielitis járvány az nem 1969-ben lett vége, mert Magyarországon 69-ben volt az utolsó eset. Nem emlékszünk rá, mert mi akkor születtünk, és senki nem emlékszik rá. Portugáliában 1985-ben volt az utolsó eset. Én akkor érettségiztem. Egész más a társadalom hozzáállása, és ugye ők vastüdőre kerültek, vagy meghaltak. Sokkal hatékonyabb volt a portugál oltási kampány azért, mert a társadalomnak még generáción belül van emlékképe arról, hogy egy járványt hogy lehet védőoltással megállítani. Magyarországon ez pont generációs távolságon kívül esik. És így az oltás elleneseknek a szajkózott, hamis információi, azok sokkal inkább megtapadnak az emberek fejében, mint a valóság, amit a saját szemükkel láthattak volna. De ez 69-ben volt utoljára.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Szemelvész Kórház főigazgatója, és a negyedik hullámról, a védőoltások jelentőségéről, a prevencióról beszélgettünk ez idáig, és mindjárt folytatjuk is, de most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Szemelvész Kórház főigazgatója, és mi másról, mint a negyedik hullámról beszélgetünk. Szabolcs, itt vagyunk a hét közepe tájékán, október második felében, és szerencsére több halasi oktatási intézmény is bevezette azt, gyakorlatilag saját hatáskörön belül, hogy maszkhasználat, a beléptetéskor hőmérő és egyéb más védőintézkedések. Ez mennyire támogatod, mennyire fontos ez, te hogyan érzékeled ezt?
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Jól látszik, hogy védőoltás nélkül, amikor csak ezek voltak a kezünkben, akkor, és mondjuk egy teljes lezárást csináltunk, első hullám. Hány betegünk volt? Nem volt. Meg tudtuk állítani a járványt védőoltás nélkül azzal, hogy bezárkóztunk? Meg. Mert ugye a személyes kontaktusok, a beltérben történő kontaktus, és ugye mondják, hogy mert nyáron elmegy a vírus szabadságra, a frászt megy el nyáron szabadságra, de kültéren tartózkodunk. Innentől kezdve meg mindenki az életének a jelentős részét beltéren tölti. Sokkal kevésbé lehet távolságot tartani a másiktól, tehát nincs meg ez a 1,5-2 méteres távolságtartás, és hogyha beltéren nincsen hozzá maszk használat, akkor minden egyes alkalommal, amikor kinyitjuk a szánkat, nem kell hozzá letüsszenteni a velünk szembe ülőt, hanem csak beszélgetünk egymással. És ne adj Isten, fertőzöttek vagyunk, bár nincs tünetünk, mert mondjuk 2 vagy 3 oltás bennünk van, és legfeljebb azt vettük észre, hogy fájt a torkunk, vagy egy kicsit levertebbek voltunk, és influenzának hisszük, ami ugyanúgy lesz, mert tavaly azért maradt el az influenza, nem azért, mert szüneteltette magát a vírus, hanem mert maszkot hordtunk az influenza vírus teljes szezonális időszaka alatt. Ezért nem terjedt az influenza járvány sem. a koronavírus járvány is, hogyha beltéren nem vagyunk restek maszkot hordani, és én nagyon örültem neki, amikor hallottam, hogy a fazekas iskola volt az első, és minden tiszteletem az igazgatójáé, aki meghozta ezt a döntést, hogy maszkot kell használni beltérben, testhőt kell mérni, kezet kell fertőtleníteni. Ez a három dolog, ez alkalmas volt az első, második, harmadik járványhullámnál is a féken tartására. Most még mindig nagyon sokan vannak olyanok, akik nincsenek beoltva. Igen, az oltás a leghatékonyabb módja. De ezt, hogyha kiegészítjük a maszk használattal, a távolságtartással, a kézfertőtlenítéssel, és azzal, hogy kiszűrjük magunk közül az esetleges betegeket, azzal nagyon sokat tehetünk a közösségért, nagyon sokat tehetünk a járvány megfékezéséért, nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne legyen az, hogy be kell zárni megint az egészségügyi intézményt, mert és nem fogunk tudni konvencionális betegeket ellátni, mert a teljes személyzetet újra arra kell ráállítani, hogy itt csak sürgősségi ellátás van, a mobil járványkórházban meg próbáljuk megmenteni azoknak az életét, akik ezt elkerülhették volna.
Hogy látod, hogy mennyire lenne fontos teljes egészében és globálisan bevezetni ezeket a védőintézkedéseket? A kérdés nagyon-nagyon költői, mert egészen biztos vagyok benne, azt mondod, hogy nagyon fontos lenne.
Igen, én azt gondolom, hogy mindenféle beltéren, tehát a kórházba mi soha nem vezettük ki. A mai napig folyamatosan maszkba dolgozunk, maszkba jönnek be a betegeink, és senkinek nincsen semmi baja vele. A rendelőbe maszkban ülünk, és egy érdekes adalék. A majdnem már kisvejem egy németországi tulajdonossal bíró cégnél dolgozik Kiskörösön. Egy hónapja bevezette, hogy náluk maszkba kötelező dolgozni, mert tudja, hogy a dolgozóinak a fele az nem oltott, két napig hőbörögtek az emberek, mondta, akkor el lehet menni. Ez volt a német tulajdonosnak a hozzáállása. Mert ő neki fontosabb a termelés, és ugye nekünk nem fontos. Nekünk is fontos, hogy ne állítsuk meg a gazdaságot, mert hogyha a kettő között kell egyensúlyozni, hogy milyen az egészségügy leterheltsége, hogyan tudjuk ellátni azokat a konvencionális betegeket, akik sima infarktussal, sztrókkal, vakbélgyulladással és egyéb más bajokkal kerülnek be, vagy a krónikus betegeinket, a krónikus légúti betegeinket, a krónikus szívelégtelen betegeinket, a krónikus cukorbetegeinket, akiknek időről időre szüksége van arra, hogy valós orvos-beteg találkozások történjenek. Az online térben nem lehet beteget gyógyítani. Az egy virtuális csalódás lesz, a betegnek hamarabb, az orvosnak később, mert el fognak fogyni a betegei, mert meghalnak a virtuális térben. Ne törekedjünk rá, hogy online éljük az életünket.
Szabolcs, nem vagy jós, de van egy több mint 30 éves tapasztalatod, egészségügyi tapasztalatod, sőt, hát sajnos a koronavírus kapcsán is van most már lassan két és fél éves tapasztalatod, vagy a szakemberek tapasztalata, amit te is birtokolsz. Te hogyan látod, hogyan alakulhat, mikor lehet a tetőzés, meddig tarthat ez az egész dolog? Tudom, hogy nehéz ezt megítélni.
Én azt gondolom a negyedik hullámról, és ezt én már nyáron is ezt mondtam, és most már hallottam mástól is, hogy a negyedik hullám abban fog különbözni a második, harmadik hullámtól, hogy lassabb lesz a betegszám emelkedés, nem fog olyan magasan tetőzni, tehát nem lesz annyira nagyon sok beteg kórházban, és ez az oltásoknak köszönhető, annak az 5 millió embernek, aki két, vagy 5,5 milliónak, aki kétszer be van oltva, a másik 4,5 millió, aki ebben nem vesz részt, azok lesznek bajba ezzel, de ugye mivel csak az ország feléről, vagy kicsit kevesebb, mint feléről van szó, ezért egy lassabb emelkedéssel, alacsonyabb betegszámmal, viszont a delta miatt egy súlyosabb intenzív igénnyel lehet számolni, tehát magasabb lesz az aránya az összkórházba kerülő betegből az intenzív ellátást igénylőknek, és ez már most is látszik, mert mindig 10% fölött van a lélegeztetőgépek lévőknek a száma. Amikor kicsit alacsonyabb betegszámok voltak, akkor ez még durvábban magasabb volt. Ugye Romániában is látszik, hogy 20% körül van, aki intenzív ellátásra szorul. Ilyen a második, harmadik hullámban nem volt, mindig 10% alatt volt.
Szabolcs, utolsó kérdésem következik. Mit üzensz a Halas Rádió hallgatóinak, akik hallják akár az interneten keresztül? Mit tegyünk annak érdekében, hogy amit mondtál, az kevésbé történjen meg?
Én azt gondolom, hogy hallgasson mindenki a józan eszére. Hallgasson az orvosának a józan tanácsára, éljünk a védőoltásnak a lehetőségével. Kiemelném, hogy ez védőoltás, nem támadóoltás, és nem az emberek vagy az emberiség kiirtására születtek meg ezek a vakcinák, hanem arra, hogy minél több embert meg tudjunk vele menteni, nincsen beleültetve csip, nem fognak 5 év múlva egy gombbal kilőni minket, csak józan parasztésszel gondoljuk már végig, a világ szinte összes orvosa be lett oltva. Ki akarná az orvosokat eltenni láb alól első körbe? Mit csinálna magával a többi? Tehát az összes ilyen spekuláció, ami a védőoltásnak az előrehaladását vagy felvételét gátolja, az, hogyha józan paraszt észre végig gondoljuk, az mind olyan fiktív, kitalált hazugságon alapszik, amivel az emberek egymást hülyítik. És ne gondoljuk azt, hogy ez a velünk nem fordulhat elő. Magyarország sem fogja megúszni a negyedik hullámot, már most látszik. Nagyon remélem, hogy nem leszünk olyan rossz helyzetben, mint Románia, de nézzük meg a Vajdaságot, ott is nagyon kemény a helyzet. Nézzük meg a szlovákokat, tehát az, hogy a körülöttünk lévő országokba előrébb tart a járvány, az nem azt jelenti, hogy minket megint ki fog hagyni.
Kedves Szabolcs, kedves főigazgató, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, gondolom nagyon hasznos volt a kedves hallgatók számára is, hiszen egy csomó hasznos információt kaptunk, és a legfontosabb az, hogy a védőoltás jelentősége mindennél fontosabb. Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm, és a hallgatóknak csak annyit szeretnék még mondani, hogy hallgassanak a józan eszükre, éljenek a védőoltással, használjanak beltéren maszkot, fertőtlenítsenek kezet, ne legyenek restek távolságot tartani. Attól, hogy valamit nem utasításszerűen kell végrehajtani, még ha mind megcsináljuk, akkor sokkal jobb helyzetbe hozzuk saját magunkat is, a szeretteinket is, az országunkat is.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszonthallásra legközelebb.